Már kérhetőek a GED Extrához kapcsolódó juttatások, akár interneten is lehet intézni. Olcsóbb lesz a kisebb parlament, akár a képviselők fizetésének felét is meg lehet takarítani. Az ortodox egyház most ünnepli Jézus születését, a nyugati keresztényeknél pedig tegnap ért véget a karácsonyi időszak. Jó napot kívánok! Már kérhetők azok a juttatások, amelyek igénylését a január 1-ével életbe lépett GED Extra teszi lehetővé. Az intézkedés csomag értelmében ugyanis a gyermekgondozási díj és a GYES akkor is jár a gyermek 3 éves koráig, ha a szülő újra munkát vállal, és abban az esetben is, ha a GYES és GED folyósítása alatt újabb gyermek születik. A támogatásokat az interneten, akár otthonról is lehet igényelni.
Anasztázia tavaly lemondott a GYES-ről, mert visszament dolgozni. Most újra igényli, miután januártól akár 8 órás munka mellett is jár Emma 3 éves koráig a plusz támogatás.
December 4-én lemondtam a GYES-nek a folyósítását, mivel január 1-jével visszamentem dolgozni. December 9-én született az a döntés, hogy lehet a munka mellett is igényelni a GYES-t, és hát ennek a lehetőségével szeretnénk élni. És hát ez mindenképp a családi kasszának egy segítség.
A GED Extra bevezetése az egyike a gyermekes családokat érintő januári változásoknak. A szülők a gyermek 1 éves kora után akkor is megkapják a GYES-t vagy a GED-et, ha úgy döntenek, hogy visszamennek dolgozni.
A GED mellett is és a GYES mellett is a gyermek 1 éves korát követően korlátlan időtartamban lehet dolgozni.
Így akik már lemondták a támogatásokat, most újra igényelhetik. Egyelőre még a legtöbben csak érdeklődnek. A gyermekgondozási díjat, vagyis a GED-et az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál kell kérni.
Egy kérelmet kell benyújtani. A kérelem az egyébként az app honlapján megtalálható, nem kötelező ezen a formanyomtatványon benyújtani, de talán szerencsésebb, hiszen ott olyan kérdéseket tesznek fel, hogy utána ne kelljen hiánypótoltatni, és ahhoz kell főszabály szerint benyújtani, aki korábban folyósította az ellátást.
Ez lehet a munkáltató vagy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. GYES esetében pedig a Magyar Államkincstárhoz kell fordulni.
A gyermekgondozási segélyigényt a kincstár honlapjáról letölthető formanyomtatványon kell kitölteni, ehhez mellékelni kell a személyazonosító igazolványnak a másolatát és az adóigazolástnak a másolatát, és e 3 okmányt együtt kell benyújtani a kincstár megyei igazgatóságaihoz.
A GED Extra része az is, hogyha valaki a GYES és a GED folyósítása alatt ismét gyermeket vállal, akkor a juttatásokat mindkét gyermek után megkapja, ha 2014-ben születik a kisebbik gyermek. Január 1-től már van diplomás GYED is, amellyel a felsőoktatásban vagy a felsőfokú képzésben résztvevők korábbi munkaviszony nélkül is kaphatnak 1 évig GYED-et, és járhat nekik a GYES is a tanulmányaik alatt.
Fenntartható rezsicsökkentésre van szükség, jelentette ki Németh Szilárd. A Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportjának vezetője hozzátette, most azokon a biztosítékokon dolgoznak, amelyekkel fenntartható a közüzemi szolgáltatások minősége, biztonsága és megfizethetősége. A szakpolitikus kiemelte, a rezsicsökkentés következtében csökkent a szolgáltatók kintlévősége is.
12. májusában 143 milliárd forint volt hozzávetőlegesen a magyar háztartások kintlevősége, adósság állománya a rezsi tekintetében a közüzemi tartozásoknál. Ez a 2013. júniusra, és akkor még a második rezsicsökkentés hatása a november 1-i még ebbe benne sincs, és a júliusi hatás sincs benne, már is 20 milliárd forinttal csökkent.
Egy arányosabb, olcsóbb és átláthatóbb rendszer jön létre az országgyűlés átalakításával, mondta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence utalt arra, hogy az országgyűlés létszámának 199 fősre csökkentésével a képviselők fizetésének csaknem felét meg lehet takarítani. Emlékeztetett arra, megszűnik az álláshalmozás, mivel képviselő nem lehet sem polgármester, sem önkormányzati képviselő, sem kormány megbízott vagy járási kormányhivatal vezetője.
Hogy egy arányosabb rendszer jön létre, hiszen a országgyűlési körzetek sokkal arányosabbak, mint korábban, és egy sokkal inkább olcsóbb és átláthatóbb rendszer jön létre a parlament és az összeférhetetlenség viszonylatában.
Évente 160-180 milliárd forintos törlesztési tehertől szabadulnak meg a magyarországi települések, miután a kormány három lépésben teljes egészében átvállalta az önkormányzatok adósságait, mondta Varga Mihály Kecskeméten. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, hogy így lehetőség lesz az önkormányzatok gazdaságosabb működésére, a felszabaduló forrásokat pedig fejlesztési koncepciók kidolgozására és azok megvalósítására költhetik a helyhatóságok.
Elmúlt két évben már jól látható volt, hogy az önkormányzati rendszer egy sokkal feszesebb, gazdaságosabb működésre állt át. A 2013-as és a 2012-es államháztartási hiány kialakulásában is az önkormányzati rendszer meglepetés számokat produkált, tehát nem deficitet, hanem még többletet is tudott kimutatni az önkormányzati rendszer.
Meglepte az MSZP elnökét, hogy változott Bajnai Gordon álláspontja a választási együttműködéssel és a közös vagy külön listás indulással kapcsolatban, de örül neki. Mesterházi Attila az ATV-ben azt mondta, azért lepődött meg, mert eddig nem azt hallotta az Együtt PM politikusaitól, mint amiről hétfőn beszélt Bajnai Gordon. A szocialista párt elnöke azt állítja, ők több mint egy éve hangsúlyozzák, hogy a legjobb megoldás egy közös baloldali ellenzéki lista lenne. Bajnai Gordonék azonban eddig a külön listás indulás mellett érveltek, mert szerintük az több szavazatot hoz. Az MSZP elnöke azt mondta, bár soha nem gondolták, hogy ez jó megoldás, mégis tudomásul vették.
De az, hogy megváltozott most ez az álláspont, ez engem meglepett, de örülök neki, hogy ez megtörtént tulajdonképpen, mert eddig én sem ezt hallottam az Együtt PM választási szövetség politikusaitól.
Bajnai Gordon tegnap jelentette be, hogy kiterjeszteni az Együtt PM és az MSZP megállapodását és az eddiginél szorosabb együttműködést, akár közös listás indulást szeretne a parlamenti választáson. Bár az Együtt PM vezetője három hónappal ezelőtt még egyértelműen kijelentette, hogy nem szövetkezne Gyurcsány Ferenccel és a Demokratikus Koalícióval, most viszont azt mondta, hogy az eddiginél szélesebb szövetségre van szükség.
Gyurcsány Ferenccel nem szövetkezünk.
Most éppen arra készül, arra tegyek javaslatot, hogy változtassuk meg azt a helyzetet, ami van.
Bajnai Gordon október elején jelentette ki, hogy az Együtt PM nem szövetkezik Gyurcsány Ferenccel. Azóta három hónap sem telt el, most mégis nyitna a Demokratikus Koalíció felé is.
Meg kell csinálnunk egy olyan szélesebb szövetséget, amely lehetőséget ad, hogy egy táborba tereljünk mindenkit, aki változást akar.
A Demokratikus Koalícióval, a Magyar Liberálisok Pártjával és a Magyar Szociáldemokraták Pártjával nem köt választási szövetséget.
Szó sincs róla.
Alig több mint három hónap kellett Mesterházi Attilának, hogy az ő véleménye is, akár csak Bajnai Gordoné megváltozzon. Szó sincs róla, a TV2 reggeli műsorában ezt válaszolta arra a kérdésre, elzárkóznak-e attól, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek Gyurcsány Ferenccel. Bajnai Gordon és Mesterházi Attila október 22-én véglegesítették a megállapodásukat, amiből kihagyták Gyurcsány Ferenc pártját. Egy nappal később az október 23-ai közös megemlékezésen nem engedték szóhoz jutni Mesterházi Attilát. Az MSZP és az Együtt PM szerint a DK-sok szándékosan zavarták meg a rendezvényt. Rontotta a viszont a hamis bajai videó ügye is, ahol kiderült, hogy egy akkori DK-tag is a készítők között volt. Feszültséget okozott Gyurcsány Ferenc kijelentése is az MSZP homályos eredetű kampánypénzeiről. Mesterházi Attila szerint feltűnően sokszor kellett magyarázkodnia az MSZP-nek a DK miatt.
Túl sok véletlen így egy sorba, amire azt mondja az ember, hogy ez így normális lenne.
Egy mentálisan megzakkant bolsi milliárdossal nem lehet normális jövőt építeni. Szanyi Tibor írta ezt az interneten november végén, októberben pedig arról beszélt, hogy az MSZP nem viszi be a hátán Gyurcsány Ferencet a parlamentbe.
Az MSZP nem taxi. Tehát nem úgy, hogy leintem, aztán majd oda-vissza, ahova én mondom.
Szanyi Tibor hétfői sajtótájékoztatóján derült ki, hogy most már ő is másként vélekedik az ellenzéki összefogásról, mint korábban.
Aki velünk jön, velünk jön. Aki nem, mi az emberekkel foglalkozunk. És nem, töredék jelentősége nincs annak, hogy most éppen kinek a milyen hány centi.
Mesterházi Attila szerint viszont igenis az a fontos, hogy kinek mekkora a támogatottsága. Az MSZP elnöke a Kossuth Rádióban arra utalt, hogy Gyurcsány Ferenc pártjának erősödése teremtett új helyzetet.
Van két párt,
a DK és az Együtt PM választási szövetség, amely hát nagyjából hasonló támogatottsággal rendelkezik, tehát valóban most már kevés százalék választja el egyiket a másiktól. Mind a ketten a bejutási küszöb hát környékén táncolnak vagy billegnek, hogy ön is fogalmazott. Ez mindenféleképpen fontos, hogy akkor elemezzük, hogy akkor mit lehetne tenni.
Gyurcsány Ferenc ezek után a Facebookon azt írta, a Demokratikus Koalíció üdvözli Bajnai Gordon és az Együtt PM kezdeményezését a teljes körű demokratikus ellenzéki összefogás megvalósítására. A DK elnöke Mesterházi Attila nevét viszont nem említette bejegyzésében.
Kilép az LMP-ből és a tavaszi választáson sem indul Vágó Gábor, de mandátumát a fennmaradó időre megtartja, nyilatkozta a képviselő a vs.hu-nak. Azt mondta, hogy neki egyszer mindenkorra elege lett, mert szerinte a kisstílű hatalmi harcok előhozzák a rossz embert a politikusból. A képviselő hozzátette, igazán nem esett jól neki, hogy az LMP országos választmánya a hétvégén nem támogatta egyéni jelölését a kiskunhalasi körzetben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához került január 1-től a kormányhivataloktól a falu gazdász hálózat működtetése. A szervezet elnöke azt mondta, a változtatástól azt várják, hogy az eddigieknél hatékonyabb, egységes gazdatámogató rendszer jön létre. A hálózat adja ki és érvényesíti az őstermelői igazolványokat, ami január 1-től új kamarai szolgáltatásként ingyenes.
Jó napot kívánok! Mi szabad
az? Alma.
Alma.
Honnan van vele?
Ez a mórahalmi termelő azt tapasztalja, az utóbbi időben egyre többen keresik a helyben termelt árut.
Egyre inkább a hazait, az itteni, az, hogy én mórahalomról járok, és hogy itt ismerik azt, hogy a mórahalmi ízek a homokon egészen más ízt, és frisset kapnak, és tudják, hogy kitől vásárolnak, visszajárnak.
A piacon őstermelői igazolvánnyal árulhatnak a gazdák. Januártól az ehhez szükséges okmányokat ingyen válthatják ki a termelők. Az egyik szegedi piac ügyvezetője szerint így egyre több őstermelő fog árulni, ez pedig a választékon is érződik majd.
Nagyon optimistabb az reménykedem, hogy egyre több és több őstermelő fog hozzánk is betérni.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke azt is bejelentette, hogy januártól a meglévő igazolványok érvényesítéséért sem kell fizetniük a gazdáknak.
Ez a mintegy 360 ezer őstermelő, akinek pillanatnyilag őstermelő igazolvány van a birtokában, ingyenesen tudja érvényesíteni. Azok, akik új igazolványt váltanak ki, azok szintén ezt a kedvezményt fogják majd tapasztalni.
Györfi Balázs hozzátette, január 1-től a kormányhivataloktól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához kerül a falugazdász hálózat működtetése. A 467 fős falugazdász szervezet és a 202 fős kamarai tanácsadói testület a jövőben így egységes hálózatként működik majd. Az összevonás évente mintegy 1 milliárd forintos megtakarítást jelent.
Olcsóbb lesz az üzemanyag, szerdától a benzinára 4, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken. A mérséklés után a 95-ösért 400, a dízelért 418 forintot kell fizetni. Szabadságtér 89, ezzel a címmel indul új műsor a rendszerváltozásról az M1-en. A produkció egy éven át hétről hétre mutatja be az 1989-es eseményeket. Az archív tudósítások mellett egykor titkos dokumentumokat is bemutatnak. A 40 perces műsorban feltűnnek az időszak szemtanúi és politikusai is, akik 25 év táblatából értékelik akkori törekvéseiket. Az első részt szerda este 20 óra 20 perckor láthatják az M1-en.
Szerdán 20 óra 20 perckor az M1-en.
Keresztény hívekkel és zarándokokkal telt meg a betlehemi születéstemploma. A keresztény hit szerint ezen a helyen született Jézus, akinek születését január 7-én ünneplik. Az ortodox keresztények számára ma kezdődött a karácsony. Az ortodox keresztény egyház nem tért át a 16. században bevezetett Gergely naptárra, hanem továbbra is a korábbi Julianus naptárt használja, ezért ünnepli eltérő időpontban a karácsonyt a nyugati és a keleti kereszténység.
Jeruzsálem ortodox pátriárkája, a harmadik Teofilosz érkezik a betlehemi születéstemplomába. Betlehem Izrael palesztinok lakta területén van, így az éjféli misén részt vett Mahmoud Abbas, palesztin elnök is. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyházban az orosz ortodox egyház fővezette a liturgiát, amelyre Görögországból Moszkvába vittek aranyat, tömjént és mirhát, amelyeket az evangélium szerint a napkeleti bölcsek vittek Jézusnak születésekor. Vlagyimir Putyin orosz elnök az egy hónap múlva kezdődő téli olimpia helyszínén, Szocsiban töltötte a szentestét, és egy pár nappal ezelőtt átadott, frissen felszentelt templomban vett részt az éjféli misén. Kijevben a hatodik hete tartó kormányellenes tüntetést résztvevői is megünnepelték az ortodox karácsonyt. Szabadtéri misét tartottak, és ünnepi ételeket főztek a függetlenség terén felállított kondérokban. Mi ukránok kitartunk. Az a karácsonyi álmunk, hogy megszabadulunk Janukovics elnöktől és a gonosz embereitől, mondja az egyik tüntető. Ma ünneplik Jézus születését az egyiptomi kopt keresztények is, akik a lakosság 10%-át teszik ki. A rendőrség megerősítette a templomok védelmét, ugyanis az utóbbi években több támadás érte templomaikat. 3 évvel ezelőtt pont új év napján robbant bomba egy alexandriai templomban, 23 hívet megölve. Az egyiptomi keresztények ennek ellenére idén is éjféli misén ünnepelték Jézus születését. Mindig is együtt ünnepeltünk a testvéreinkkel, nem törődünk az irigyekkel, mi egységesek maradunk, mondja az egyik népszerű egyiptomi színésznő, aki maga is keresztény. Ma ünnepli a karácsonyt a szerb ortodox egyház is. A hívek mágiát gyújtottak a belgrádi Szent Száva kolostor udvarán. Ezzel arra a tűzre emlékeznek a keleti keresztények, amely az újszülött Jézust melegítette születése után Betlehemben.
Továbbra is kritikus a helyzet az Egyesült Államokban a napok óta tartó sarkvidéki hideg miatt. 187 millió ember életét nehezíti meg a fagy. Miközben tegnap a déli sarkon mínusz 34 fok volt, Közép-Amerikában több helyen mínusz 50 foknál is hidegebbet mértek. New Yorkban viszont, ahol hétfőn még plusz 10 fok volt, most mínusz 22 fokot jósolnak. Az időjárás eddig legalább 15 ember életet követelt az Egyesült Államokban, többségük közlekedési balesetben halt meg. Sport majd időjárás jelentés következik, híradóval pedig legközelebb 4:30-kor jelentkezünk. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Öt éve kiszabadult a szellem a palackból. Egy nép újra azt mondta, elég volt. 25 éve egy nemzet megváltoztatta a világ történelmét. Szabadságtér 89, a rendszerváltoztatás aktái.
Szerdán 20 óra 20 perckor, az M1-en.
A félelem és a paranoia elképzelhetetlen bugyrai a világ egyik legkeményebb diktatúrájában.
Amikor megkérdeztem, miért nem akarta megérinteni a cédulákat, azt felelte, hogy nekik a rezsim azt tanította, hogy ha bármihez is hozzáérnek, ami Dél-Koreából származik, a kezük rothadásnak indul és leesik.
És 3 hónap rémálom egy apró fürdőszobába zárva, egy nő, aki csodával határos módon élte túl a ruandai népirtást.
Bejöttek átkutatni a házat. Puskákkal, macsetékkel, gránátokkal, lándzsákkal voltak felfegyverkezve, és banánfa leveleket kötöttek magukra. Soha életemben nem féltem annyira, mint akkor.
Bábel, Hesnával a világ. Szerdán este az M1-en.
Tartotta első edzéseit Pintér Attila, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Jó napot kívánok! A 32 fős keret nagy része eddig még nem szerepelt az A csapatban.
Első napján rögtön 2 edzés is tartott a magyar labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya Pintér Attila, aki pontosan tudja, hogy mi a különbség a válogatott és a klubcsapat között.
A nagyobb felelősség, hiszen itt egy nemzet csapatáért felelsz, és egy nemzetnek a szurkolótábora elé kell kimenni, és annak kell örömet szerezni, míg a klub csapatoknál azt gondolom megvan a klubnak a szurkolótábora, és az sokkal kisebb felelősség, úgymond. Bármelyik klubban voltam, én azt gondoltam, hogy mind mindenhol azért dolgozunk, hogy minél eredményesebbek és minél jobbak legyünk. Így lesz ez a válogatott már is. Én bízom, megmondom őszintén, a magyar játékosokon, hiszem, azt gondolom, hogy fejlődőképesek a magyar játékosok, de azt is látni kell, hogy azokat a dolgokat, amit nem kaptunk meg gyerekkorban, ugyanúgy én sem, és ők sem, azt most kell rendezni.
Ennek jegyében az új szövetségi kapitány kedden újabb két edzést, a következő hetekben, hónapokban újabb összetartásokat tart.
Vasárnap kezdődik Dániában a férfi kézilabda Európa-bajnokság, ahol nem lesz könnyű dolga a magyar válogatottnak. A ma reggel vendége volt a szövetség elnöke és a csapat edzője. Spanyolország, Izland és Norvégia Magyarországgal kiegészülve az EB halálcsoportja. Mocsai Lajos csapatának innen kell tovább jutnia ahhoz, hogy teljesítse az elvárásokat.
Ha meghatározzuk az elvárásokat, akkor azért a válogatottat próbáljuk meg elhelyezni a világ térképen. Az Európa-bajnokságnál is nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ térképen, hiszen az első 80 nagyon ritkán jut be férfiaknál Európán kívüli csapat. Az elvárás egyébként az első 8-ba jutás lesz a fiúknál.
A hétvégi utolsó felkészülési torna jó teszt volt a csapat és a szakvezetés számára is.
Célunk az volt, hogy mindenkit olyan helyzetbe hozzunk, hogy be tudja bizonyítani, hogy mire képes majd téthelyzetben. És hát sokszor nem beáldoztunk, de közel beáldoztunk egy-egy mérkőzést arra, hogy még a hibák után is próbáltuk a játékost a pályán tartani, és próbálta bebizonyítani, illetve mi is kaptunk egy képet róla, hogy mire lesz majd képes a csapat. Természetesen az Európa-bajnokságon már éles körülmények között, ott végig meccselve a mérkőzéseket, az lesz a célunk, hogy a legjobb csapat legyen mindig fönn a pályán.
A világbajnok spanyolok elleni első csoportmérkőzést vasárnap 18 óra 5 perckor kezdődő műsorunkban élőben közvetítjük az M1-en. Az 58 napos kényszerszünet után visszatérő Cristiano Ronaldo kerekszámmal ünnepelt és tisztelgett. A Real Madrid labdarúgó csapata a szezon első tétmérkőzését a Celta Vigo ellen játszotta.
A Real Madrid-Celta Vigo mérkőzés választ adott arra, hogy miért él csapat az egyik és miért kieső jelölt a másik. A Realnak mindenképpen fontos volt a jó évkezdet, hiszen esetleges pontvesztéseivel kezelhetetlen hátrányba került volna az éllovasok, a Barcelona és az Atletico Madrid mögött. Mégis a vendég vígóiak előtt adottak előbb gólszerzési lehetőségek, ám ezeket Charles nagyvonalon eltékozolta, míg a Real a mérkőzés derekától elkezdte a gólgyártást. A 67. percben Benzema szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, majd szokás szerint Cristiano Ronaldo következett, aki a 82. és a 90. percben is közelről vette be az elmélázó védők mellől a vendégkaput. A portugál ezzel a két góllal adózott Eusébio emlékének, és érte el pályafutása 400. találatát is. A Real tehát belőtte, míg a Celta kihagyta a helyzeteit, így a madridiak harmadikok, míg a vigóiak 17-ek a tabellán.
Sporthírekkel fél hét előtt a Dunán, este 8 után pedig itt az M1-en várjuk Önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! Az éjszakai órákban nagy területen képződő sűrű köd az országban, aminek egy része még most is tartja magát az ország középső területein, úgyhogy a közlekedők figyeljenek. Ezen a műholdképen azt az alacsony szintű rétegfelhőzetet és a ködöt nem tudom megmutatni, ami az országot beborítja, csak azt a fátyol felhőzetet, ami a köd fölé csúszott. És a következő napokban sem várható markáns időjárási front. Az alaphelyzet az, hogy egy anticiklon peremén helyezkedünk el, számottevő légmozgás itt a talaj közelében nem lesz, de a magasban még mindig enyhe levegő érkezik, úgyhogy a köd továbbra is vendégünk marad. A délutáni órákban is előfordulnak ködös vidékek, főleg a Duna-Tisza közén és az Alföldön. Kevés napsütés nyugaton lehet, de ez is csak szűrt napsütés lesz a fátyol felhőzet miatt. A hőmérséklet bőven 5 fok felett alakul, ami a bacillusoknak nem kedvez. Az éjszakai órákban sem várható kemény fagy, viszont a Dunántúlon is kiterjed majd a köd, és szitálás is előfordulhat. Megint jobban kell figyelni, mint bármikor vezetés közben. Holnap napközben is a Dunántúlon számítani lehet tartósan ködös vidékekre, már kevés napsütésnek is kicsi az esélye. A hőmérséklet többnyire 5 fok felett alakul, de csak kevéssel 5 fok felett, és ezt egy picit hűvösebbnek érezhetjük majd a nedvesség, a nyírkos levegő miatt. Jelentős változás csütörtökön sem lesz, pénteken súrol bennünket egy hidegfront, ekkor felszakadozik a felhőzet, a hétvégén átmenetileg egy hidegfront előterébe kerülünk, kevés eső eshet az ország északi részén, egy picit erősödik az éjszakai lehűlés szombaton, aztán vasárnap érkezik egy erősebb hidegfront, ami valószínűleg a kelet-európai síkságon nagy lehűlést okoz, és már nálunk is elkezd határozottan lefelé araszolni a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!